A mi segítségünk és nemzétek Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács evangéliuma 23. részéből, Lukács evangéliuma 23. részének az első 12 verséből, majd aztán folytassuk az ige olvasását a 26. verstől a 46. verstől. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben, de azok erősen állították. Fellázítja a népet a tanításával egész Judeában, Galileától kezdve, egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szemmel láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Odaálltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Herodes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele. Kigunyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Herodes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. A 26. verstől folytatom az igét. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és síratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sírassatok, mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják. Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a hangoknak borítsatok el minket. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra helyre értek, amelyet Koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel oszloszkodtak ruháim. A nép ott állt és nézte. a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istenet, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követette. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságunkba. Erre ő így felelt neki. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett a földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Isten áldja meg az ő igényének hallgatását és szívünkbe fogadását. Értek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, hogy úgy szerettél bennünket, az embervilágot, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csodálatos előttünk ez a tudás, hogy őt a szentet, a bűntelent, a tökéleteset adtad értünk bűnösökért, akik oly sokszor megbántunk téged is, egymást is. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. Érezzük, hogy mennyire hiányzik a szentség az életünkből. Az, hogy neked szentelve, teljes odaszállással szolgáljunk téged. Szeretnék változtatni. És oly sokszor fel is buzog bennünk a lelkesedés. És mégis azt tapasztaljuk, hogy visszaesünk, hogy elbukunk, hogy naponta növeljük a mi bűneinkkel Krisztus sebeit, fájdalmát és kínjait. Kérünk és könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk. Megvalljuk, hogy nem érdemeljük meg. De kérjük szépen, Úrunk Istenünk, hogy Krisztusért bocsáss meg nekünk. Teremts bennünk tiszta szívet. Szólíts meg itt az Isten tiszteleten, és otthon a hajlékaimban is. És kérjük szépen segíts, hogy mindeközben vele találkozunk. Könyörgünk hozzád a mai úrvacsoraosztásért is. Kérjük, hogy az úrvacsora alkalmával is szentelj meg bennünket, részletes egyszülött fiad áldásából. És ott, hogy minden a te akaratod szerint történjen. Megalázzuk magunkat előtted. Valljuk azt, hogy tiéd a dicséret, a hódolat és a tisztesség. kérünk, hogy küldd el a szent lelkedet, és ott, hogy rád figyelve a te dicsőségedre tudjunk élni, most ebben az órában is, és utána is, a hétköznapokban. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésére készülve a 341. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. 341. dicséretünk harmadik versét, amelyik így kezdődik: mind ami kín s ütés ért, maga hoztam reád. Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád.
Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidó királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. Amen. Kedves testvérek, Ravasz László egyetlen mondatával köszöntöm nagypénteken a gyülekezetet. Három kereszt merett a Golgotán. Három élet készült kihúzni rajtuk. De a három közül miért a középsőt, az ártatlant, a bűntelen gúnyolták, aki olyan sok jót tett az emberekkel? Hiszen már amúgy is sokat szenvedett. A kihallgatása előtt is megverték, és a kihallgatásán is, és utána is. Szitták, gyaláztak, Pilátus pedig megkorbácsoltatta. Rettenetes volt ez a bántalmazás. Ostor bőrszíjaira fémdarabkákat, ólomdarabkákat, szögetet kötöttek, és ezzel ütötték az elítéltet. Legtöbben 40 ilyen korbácsütést, legtöbben már az elsőtől meghaltak. Jézus Krisztusra 40 ilyen korbácsütést mértek. A fizikai fájdalmon túl gyötörték a lelkét is. Kínozták, gúnyolták, szidalmazták, bántalmazták, mint prófétát. azután pedig tövis koronát tettek a fejére. Ennek a következtében abból is ömlött a vér. Jézus hozzá volt szokva apja ágyműhelyébe a nehéz fizikai munkákhoz, a hatalmas gerendák emelgetéséhez, de most már a kínok és fájdalmak közepette annyi vért veszített, annyira elfogyott az ereje, hogy a keresztjét már nem tudta cipelni. Azután kiérve a Golgotára, szöget vertek a kezébe. Ennek a következtében a sebláz miatt szinte elviselhetetlen szomjúság gyötörte. Úgy érezte, mintha forró kemence lenne a szája. Olyan fájdalmakat ért át. Miért éppen őt? A végsőki meggyötörte, szidalmazták a kereszt tövében állók. Mi van gúnyolni való egy haldokló embere, akiről azt hallották, hogy még a kereszten is imádkozott az ellenségeiért, a rettentő kín szenvedései közepette. Kigúnyolták. Három csoportra oszthatjuk azokat, akik gúnyolták Jézust. Az egyik volt a nép és a nép vezetői. A másik csoport a katonák. És a harmadik pedig az az elítélt, akit felolvastam az igében. Az első csoport az ott álló nép és a főemberek. A főembereket azért küldték a keresztre feszítéshez, hogyha valamelyik bűnös az utolsó percben megtér és bűnbocsánatért imádkozik, akkor hirdessék a kegyelem és a bűnbocsánat igényét. Ott álltak és nézték az eseményeket. Említettem néhány héttel ezelőtt, hogy három szó fejezi ki a Biblia görög nyelvén a látást. Nézték a keresztet, és itt az a szó szerepel, hogy keresték az összefüggéseket. Figyelték, szemlélték mindazt, ami történt. De a lényeget nem ismerték fel. Pontosan úgy történt, ahogy Jézus megmondta. Most már el van rejtve a szemük elől. A lényeget nem látták meg, de még az összefüggéseket sem igen értették meg. Látták a keresztet. Látták a keresztet szenvedő Krisztust a Golgotán. És mégsem mozdult meg a szívük. Tanúi voltak Jézus halálának, és mégsem tértek meg. Már el van rejtve a szemük elől a lényeg, a békességnek az útja. Azt olvassuk a népvezetőiről, hogy csúfolottak. És a Bibliában szereplő görög szó azt jelenti, amikor valaki fintorog, gúnyolódik. Miért károgolták? Talán magukat akarták menteni. Nem lehet ő a messiás, ha mindezt meg lehet tenni vele. Ahhoz, hogy valaki megszabadítsa a népet a római birodalomtól, annak isteni erővel kell rendelkezni. Ilyen túlerővel szemben a legbátrabb hős sem ér semmit, csak a veszélybe viszi a népet. Ha ő lenne a messiás, akkor nem tehettek volna vele szemben semmit, a nép vezetője és a főpap. Tehát nem ő az. Akkor viszont jobban elvész, mert zendülésbe vinné a népet. Ezért fintorognak, ezért gúnyolódnak. Nem ő a messiás. Nincs isteni ereje, nincs hatalma még ahhoz sem, hogy magát megmentse. Le akarták rántani róla a leplet, hogy nem az, akinek mutatja magát. Nem jó, nem több más embereknél. Kik ez az első csoport, akik a keresztövében álltak? Izrael legjobbjai, akik a nép életében az elsők voltak. Úgy gondolták, hogy mindenki csak ő utánuk jön. Ők jártak a legjobb rabbik iskoláiban. Elképzelhetetlen tehetséget kaptak az élő Istentől. A néptől pedig megtiszteltetést. Ők voltak a legjobbak, a legtehetségesebbek. És mégsem hajtották meg a térdüket a Golgotán Jézus előtt. De még a fejüket sem. Nem tudták kimondani, amit így énekeltünk az előtt, hogy mind a mi kincs ütést ért, maga hoztam reát. Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád. Nem égett az önvád a lelkükben a bűneik miatt. Sőt, azt mondták, ezután már nem kell számolni Jézussal. Nem fontos. Túl lehet lépni rajta. Nem tudták a nép legjobbjai, legtehetségesebbjei, hogy Jézus az ő messiása. Értük élt, értük halt meg, és az ő életüknek egyedül addig van értelme, amíg Jézusnak engedelmeskednek. Ha ezt megtagadják, az egész életük olyan lesz, mint a szél által felzavart pól. Miért jutottak el a nép legjobbjai az ilyen kemény szívűségig? Mert emberek szerint gondolkodtak, bár ismerték Isten igényét. A világi szempontok szerint élni, világi szempontok szerint megítélni Isten ügyét, ez maga a káromlás. Éppen a műveltségük, a neveltetésük, az iskolázottságuk miatt kellett volna tudni, hogy Jézus nem szabad megítélni világi eszmék által. Jézus előtt fejet és térdet kell hajtani. Nem nekünk kell beülni a bírói székbe és eldönteni, hogy helyes, amit Jézus mond, hanem nekünk kell engedelmeskedni az ő szavának. Olyan ez, mintha a gyerek akarná leosztályozni a tanítónéniét. Ők akartak ítélkezni Jézus felett. És ráadásul emberi, világi szempontok alapján. A másik csoport a katonák voltak. ők is gúnyolódtak. Az ő esetükben azt a szót használja a Biblia, hogy idétlenkedtek, gúnyolódtak. Pont azt a szót használja itt a Biblia, ahogyan Heródes király is kigúnyolta Jézust. Ők is ugyanezt tették. Amikor odavitték Heródes elé Jézust, akkor látták, hogy Jézus hogyan bánt vele. Látták, hogy Heródes hogyan bánt vele. És ők megismételték azt, amit Heródes tett. Kigúnyolták Jézust. Idétlenkedtek vele. Nincs ereje. Nem kell félni tőle, mondták magukban. Még magát sem tudja Jézus megvédeni. Éppen azt teszik, amit Heródestől látták. A mai világon, amikor valaki káromkodik, ugyanígy gúnyolódik Isten felett, mint ezek a katonák. Ha van Isten, büntessen meg. Ha nem tud megbüntetni, akkor nem kell félni tőle. Szinte provokálják a mindenhatót. Kedves testvérek, olyanok voltak ezek a katonák, mint akik azt mondják magukban, hogy én csak azt tettem, amit abban az időben mindenki tett, amit a népvezetői tettek. Én abban az egész gépezetben egy kicsi pont voltam. Nem is nagyon gondoltam át, hogy mit teszek. Azt mondtam, amit ők mondtak. És nem tudom, hogy most miért kérnek számon. Pedig van felelősségük. A legtöbben azt hiszik, hogy ha tömegben követnek el valami gonosz tettet, akkor felmenti őket, hogy ők csak egy voltak a sok között. Nem mentik fel az embert. Kemény szívűnek. Nem érdemes velük többet foglalkozni. Az első két csoport után figyeljünk a Latóra, aki szintén szidalmazta Jézust. Az ő esetében szintén egy harmadik szidalmazni szót használ a Biblia. Ismerjük ezt a magyar nyelvünkben, és szoktuk használni, hogy blaszfémia. Ebből a blaszfémia szóból származik a magyar nyelven az, hogy blamálja a másikat, hogy leszólja. Ők is ezt tették Jézussal. Káromolták, leszólták. Azt mondták, hogy segíts rajtuk. Szállj le a keresztről, és szabadíts meg bennünket is. Nem is többet számba kellett volna használnom itt az igét, hiszen csak az egyik lator mondta ezt. Azt gondolom, hogy ez a lator okos ember lehetett. Mert az okos emberekre jellemző, hogy azonnal felmérik a környezetükben, hogy kire mennyiben lehet számítani. És ha valakire számítani lehet, akkor törődnek vele, akkor ápolják vele a kapcsolatot. Ha nem sok segítséget remélnek tőle, akkor vagy átnéznek rajta, vagy kigúnyolják. Ezt tette ez a bizonyos lator is. Felmérte, hogy Jézusnak már nincs ereje. magán sem tud segíteni rajta sem. És az volt a gúnyolódásának a lényege, hogy Jézussal többet nem érdemes számolni. Kedves testvérek, a magunk sorsának, a magunk sorsán keresztül Isten ügyének a megítélése, az Isten káromlás. Különösen is akkor, hogyha a magunk bűnének az egyenes következménye miatt ér bennünket a szenvedés. És ezt az élő Istenet kérjük számon, hogy miért nem tesz valamit, miért engedi, hogy szenvedjünk. Az az Isten káromlás, hogy elkövetjük a bűnt, és azzal vádoljuk utána az Istent, hogy nem segített rajtunk, hogy nem szabadított meg a bűnünk következményétől. Amíg valakiben nem ébred őszinte bűnbánat, addig mindig így beszél az élő Istenről. Comenius így mondta, nem a hitet kell sorsunk szemüvegén nézve kritizálni, hanem sorsunkat kell a hit szemével értelmezni. Ott voltak a keresztnél. Látták Jézus szenvedését. A nép vezetői, a katonák, a latok, és mégsem tértek meg. Miért? Azért, mert emberek szerint gondolkoztak, és nem Isten szerint. Sőt, amit az emberek szerint gondolkozók tesznek, azt egyáltalán nem érzik Isten káromlásnak. Nyilván, aki emberek szerint gondolkozik, azt mondja magában, hogy mi van ebben káromlás? Hogy másokat megmentette, magát nem tudja megmenteni. Mi van abban káromlás, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor szabadíts meg magad és minket is. Mi ebben a káromlás? Amíg valaki emberek szerint gondolkozik, addig nem is látja a saját cselekedeteiből, hogy az káromlás lenne. Nem csak a szavaival tudja valaki káromolni az élő Istent, hanem a cselekedeteivel is. Tudja, hogy mi Isten akarata, és nem cselekszik. Ez mi más, mint Isten káromlás? Ha valaki emberek szerint gondolkozik Isten ügyéről, mi más, mint Isten káromlás? Tudjátok, mi ennek az Isten káromlásnak a lényege? Hogy ők akarták megítélni Jézust. Nem egyezett mindaz, amit Jézus tett az elvárásaikkal, az elképzeléseikkel. És ezért alkalmatlannak nyilvánították. Nem ért meg Jézust a saját elképzeléseik mértek. Mérlek. Engedd, hogy ő mérjen meg téged. Ha valaki hitetlen, az persze, így gondolkodik Jézusról. De amikor Isten népének a legjobbjai gondolkoznak így, az nagyon komoly bűn. A Biblia az ilyen emberekre azt a kifejezést használja, hogy nem lelki emberek. Nem azt mondja, hogy rossz emberek. Nem azt mondja, hogy iszákos emberek. Csak nem lelki emberek. És az ilyen nem lelki emberek Isten lelkének a dolgait nem tudják felfogni, mert ez bolondságnak tekintik. A nem lelki emberekről mondhatjuk azt, hogy emberek szerint gondolkoznak. Azt mondják, hogy mindenki így tesz. Különös, hogy ezeknek a nem lelki embereknek, a népvezetőinek, a nagy tanács tagjainak nem jelent meg Jézus húsvét után. Nem igazolta magát előttük. Nem mutatta meg nekik a sebeit. Egyszerűen két úton jártak. Az egyik úton haladtak azok, akik emberek szerint gondolkoztak. A másik úton pedig Jézus, aki Isten szerint gondolkozott, mert ő maga Isten volt. És ez a két út elhaladt egymás mellett. Nem ismerték fel ezért a meglátogatásuk napját. Nem találták meg a megbánás útját. Ott álltak a keresztövében a legjobbok. És nem jutottak el a bűnbánatra. Akik ítélkezni akartak Jézus felett, a vesztükbe rohantak. Először Jeruzsálemet vesztették el, 70-ben, majd 50 év múlva az ország maradék részét is, és ami a legfájdalmasabb, hogy végül maguk is elvesztek. Elkárhozhat úgy is valaki, hogy a szeme előtt feszítik meg a Krisztust. A Galatákról pedig azt olvassuk, hogy úgy prédikált nekik Pál apostol, mintha előttük feszítették volna meg a Krisztust, a szemük előtt, és mégis elhagyták az evangélium szerinti beszédet, és elkezdtek emberek szerint gondolkozni, és visszatértek a törvényhez. Miért? Mert az emberek szerint gondolkoztak. Nem akarták lelki szempontok szerint mérlegelni, ami velük történt. Nem tudtak más fejével gondolkozni, csak a magukéval. Ez talán az életünknek az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy mindig mindent csak a magunk szemüvegén keresztül látunk. Nem tudunk gondolkozni úgy, ahogy a házastársunk gondolkozik. Nem tudunk gondolkozni úgy, ahogy a szüleink gondolkoznak. Nem tudjuk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe. És főleg nem tudunk úgy gondolkozni, mint az élő Isten. Emberek szerint gondolkozunk, nem Isten szerint. Nem lelki emberként cselekszünk. Ennek a következménye, ha valaki így él, akkor a veszélybe fog rohanni. Kedves testvérek, a mi számunkra még tart a kegyelem ideje. Mi még a kereszt tövében kimondhatjuk, hogy mind a mi kín és ütésért magam hoztam reád.
Mi még kimondhatjuk, hogy az én bűneim miatt kellett Jézusnak meghalnia. És akkor nyitva lesz a számunkra a kegyelem ajtaja, az üdvösség ajtaja, az örök élet ajtaja. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.